Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast aktuális adása. Úgy látszik, most visszaemlékezős, meg jubileumi menetben vagyunk, ugyanis ugye nemrég volt az István a király 40. Most egy egészen más dologról fogunk beszélgetni, mégpedig a Britpop nevű, és aztán majd megfejtjük, hogy ez mi is volt, a Britpop nevű dolognak a 30. évfordulójáról. Ugye 1993-ban jelentek meg azok a zenekarok, meg lemezek, amitől mondjuk ezt a dolgot, ami majd kifejtjük, hogy zene, stílus-e, szociológia-e, irányzat-e. Szóval, hogy ezek a fontos mérföldkövei megjelentek. Lesz egy vendégünk, természetesen, sőt van is, Inkei Bence, újságíró, régi barátunk, és hát a zenének általában, de a brit könnyű zenének meg aztán kifejezetten avatott szakértője. Szia!
Sziasztok! Köszönöm szépen!
A mikrofonnál Németh Róbert.
Az elefánt a szobában az, hogy mi a Britpop. Szerintem kezdjük először is onnan, hogy egyetem mi az, hogy Britpop?
Hát ez a legnehezebb kérdés rögtön az egészben.
Hát akkor...
Szerintem ez is egy olyan dolog, aminek nincs ugye egy meg kikristályos adott definíciója, hanem erről viták vannak.
Társadalmi viták keresztüzében.
Igen, társadalmi viták keresztüzében áll kerek 3 évtizede. Az érdekes a Britpop, valami maguk azok az együttesek, akiket odasorolnak, ők mindig lehetőleg igyekeznek eltávolítani magukat, és mindig azt mondják, hogy ő nekik ez semmi közük.
Utólag is?
Utólag már talán kevésbé, de szerintem igen. Tehát mondtam, Jarvis Cockerrel pár éve volt egy beszélgetés.
Várja, akkor... bocsánat, ha már mondtad az együtteseket, azért egy-két ilyen,
igen.
Aki nem ezzel kell és fekszik azoknak.
Jó, akkor tényleg, akkor tehát a Britpopnak ugye a 90-es évek közepén, 93 és mondjuk úgy 96-97 között működő brit, jellemzően alternatív gitár zenekaroknak egy csoportját szokás nevezni, illetve azt az életérzést, azt a hozzáállást, amiben ők visszanyúltak a brit gitárzenének a 60-as, 70-es, 80-as éveknek, a, nem is csak gitárzenének, de általában a brit poproknak a hagyományaihoz, ugye mielőtt egy picit pont, hogy el volt nyomva, mert a grunge uralta az alternatív rock zenét a 90-es évek elején, és erre valamiféle válaszreakcióként.
És ezek a zenekarok, ugye Blur,
Oasis, Suede, Pulp, ugye ez a négy volt a leg, amit leginkább, de hát
Outers, Supergrass,
így van,
Men's
Wear, így is eljuthatunk, akár vagy a Sleeperig, Echo Belly, Elastica, nagyon sokat felsorol. Ocean Color Scene, és még én nem tudom, jó pár nevet felsorolhatunk.
Így van, és vannak előadók, akiknek, mint még Paul Weller, egyfajta ilyen reneszánsz, vagy egy legitimációs pontja volt, de mindegy, erről majd még hosszabban beszélünk, hogy mi mindenből táplálkozott a Britpop. Tehát, hogy arról beszéltünk, hogy egy kicsit zene is, egy kicsit életérzés is, egy kicsit divat is egyébként, egy kicsit politika is a Britpop, de kezdjük onnan, hogy amit így említettél előbb, hogy a grunge adott reakciót, hogy nézzünk meg egy ilyen pillanatképet, 90-es évek eleje Anglia, hogy néz ki a zenei tájkép, Britpop előttről beszélünk, tehát mondjuk 90, 91, 92-t nézzük meg, akár 93-at, milyen zenét hallgatnak a britek, egyáltalán milyen zene pörög Angliában?
Hát a brit indie zene az nagyon élénk, nagyon akkor is, tehát a 90-es évek elején is, ugye épp már lefutóban van a Manchester, Beggy, stb. Tehát akkor a Stone Roses ugye elhallgat évekre,
Happy
a 90-es
évek
elején a Happy Mondays, nekik megjelenik egy lemezük, de az már bukás, a 92-es lemezük, ezek az edekarok szép lassan, tehát az a 80-as évek végén felfutott irányzat, ez kicsit, eznek gyakorlatilag vége is lesz a 90-es évek elején. Hasonlóan a másik domináns zsáner az a shoegazing, ami ugye a mainstreamben nem is jutott be igazán soha, ellentétben a Manchesterrel, de nagyon fontos, és aki akkoriban a 120 perc című műsort nézte az MTV-n, akkor ezek folyamatosan belefuthatott a Ride, a My Bloody Valentine, a Slowdive, a Chapter House és a hasonló zenekarok videóklipjeibe.
Ez őket hívták, ugye the scene that celebrates itself.
Igen.
Vagy ők voltak,
ők, szerintem ők.
Tehát igen. Az önmagát ünneplő szintér, ez ugye arra volt utalás, hogy egy kicsi, nagyon öntudatos, magát egyébként nagyon fontosnak. Gondolom részben egyébként nagyon fontos, meg nagyon izgalmas.
Fontos, de ez mondjuk nem jelent meg a slágerlistákon.
Így van, tehát... ezért volt Celebrates Itself. Igen. Mert hogy más nem annyira celebrálta őket.
Igen, és hát azt is észrevettük, hogy a gitártól a 80-as évek fordulóján egy a elektronikus tánczene felé eltolódott a hangsúly. A Stone Rosesnál is láthattuk ezt a Primal Screamerre, a legjobb példa.
Jött akik... az Acid House.
Igen, tehát hogy pont a gitár egy kicsit háttérbe is szorult, tehát nem csak a grunge miatt szorult a klasszikus brit gitárzene háttérbe, hanem emiatt is, hogy akkor egy-két évig úgy nézett ki, hogy az ecstasy drog és a táncolás és a rave-ek ez felé megy el a világ, legalábbis Angliában. De elég gyorsan lefutottak ezek a divatok, és aztán a 90-es évek elején ugye akkor beszélhetünk még olyan zenekarokról is, amikre már én sem tudom, hogy hova sorolhatunk.
Pomphilit itself.
Vagy Ned's Atomic Dustbin és hasonló zenekarok, akik a 90-esek elején elég népszerűek voltak.
Wonderstuff. Múltkor láttam egy 92-es Reading Fesztivál plakátot, ahol például Wonderstuff volt az egyik headliner.
Igen.
Aminek tényleg van egy-két, én bírtam egyébként akkor is, ugye az énekesük MTV műsorvezető volt. Szóval voltak olyan zenekarok, akiknek a nagyon nagy siker. Ekkor indult ebben egy egyébként általam nagyon imádott James ekkoriban.
Igen, hát a James az még az a manchesteri zenekar is volt. Tehát
igen, de ők nem besorolhatók egyik ilyen irányzatba se, hát ők egyszerűen csak csodálatosak. De hogy olyan zenekarok voltak headlinerek, meg nagyon sikeresek, akiknek a mai szemmel vagy a fejjel nem biztos, hogy értjük a... sikerült.
Igen, tehát azok nagyon a 90-es évek elejének a gyerekeik voltak. Hát a Wonderstuff az egy szubkultúra is kötött, ez a Grebo-nak nevezett ilyen, nem is tudom, hogy lehetne őket, kicsit ilyen új hippi, ilyen nagyon fura társaság voltak, és ezek nagyon Anglián belül maradtak, és egy-két éven belül tényleg így el is haltak, vagy legalábbis egy ilyen nagyon szűk szubkultúrán belül maradtak. De lényeg az, hogy nem volt a 90-es évek elején olyan brit gitárzenekar, amúgy Isten igazából oda lehetett volna tenni a Nirvánával, meg a Pearl Jam-mel, és az pedig amerikai zenekarok... szemben, hogy akkor itt vagyunk.
És ezek az amerikai zenekarok így kvázi le is tarolták a brit szinteret, ugye a fesztiválokon vitték a primet, szóval nagyon a grunge uralta az angol szénát. Egyébként az angolok ekkor hogy álltak a saját zenei hagyományukkal? Mert utána pár évvel később a brit pop alatt egy nagyon előtérbe került mindaz, ami itt így a brit könyvzene felmutatott az előtte lévő 40 évben, de hogy ekkor hogy álltak ezzel?
Hát azért az a Manchester idején, meg ezek az indie dance előadók azért nagyon sokszor visszanyúltak a 60-as évekhez, tehát azért az egy abszolút nem úgy tűnt, hogy ezt úgy szégyelték volna, de az biztos, hogy nem, ahogy ez így elmúlt, hogy a 90-es évek elején ez így nem volt, tehát akkor nem voltak ezek ilyen népszerű hivatkozási pontok, ezek a nagyon brit, nagyon angol zenekarok, mint a Kinks, vagy aztán az új hullámnak a szintén nagyon brit, ezekre is rímelő együttesek, egész egyszerűen inkább máshonnan választottak.
És ugye pár évvel korábban meg volt Mika Smith, ami meg nagyon, igen, ugyancsak nagyon angol volt, és nagyon valami olyat képviselt, ami csak Angliára.
Igen, de addigra ők már feloszlottak, és akkor, sőt, ugye pont ki, akkor 92-ben kezdte el Morrissey ezeket a fura dolgait, akkor volt az a Madness-nek ez az új alakulás, ez a Madstock Fesztivál, ahol a Union Jack-kel ment ki a színpadra, és kifütyültek, meg ilyenek, és hát igen, pont akkor a Union Jack az annyira nem számított egy szerintem ez egy jó kontraszt, hogy akkor az úgy nem volt ez egy, de nem volt egy szívesen látott vendég így a popkultúrában, és aztán pár év alatt ez nagyot változott.
Na, akkor beszéljünk arról, hogy mi történt ott mondjuk így a 93 elején, vagy 93-ban. Egyáltalán ez még a Blair kormány, az...
97.
Az 97, igen, és ők már így pont a végét,
igen,
a Cool Britannia programjukkal már pont a végét kapták el magának a Britpop.
Hát azt, amikor ő nagyon, nagyon népszerű lett, tehát nagyon átment így a...
Na de 93.
A Suede volt az első, amelyikre így először, így évek után először így rákaphatott így 92 végén a Melody Maker és a New Musical Express, hogy na, ez a mi válaszunk, úgy nem csak a grunge-ra is, azt hiszem, direkt már eleve úgy kezdték úgy pozícionálni őket, akik, és a Suede azért lehet, hogy egy átlagos zenét csak felületesen hallgató számára, ezek hasonló zenekarok a Suede, meg akiket felsoroltunk, de szerintem azért abban még mi megegyeztettünk, hogy a Suede és a Blur, vagy a Suede és az Oasis között nagyon sok hasonlóság nincsen.
Mégis nagyon markánsan más.
Nagyon, igen, igen. Tehát a Suede az kifejezetten a glam rockhoz és a 70-es évekhez, David Bowiehoz, T-Rexhez, ezekhez a dolgokhoz nyúlt vissza. Ahhoz képest is egy nagyon, hát egy ilyen nagyon artisztikus, kicsit teatrális előadásmóddal, és a szövegek is nagyon költőiek voltak, és ebben nyilván a Smithnek volt a hatása. Szerintem nagyjából ezek így
lehetőket legyen. És Bowie nyomán, vagy a 70-es évekbeli Bowie nyomán, vagy hatáserők is így a nemi szerepekkel, androgynitással játszottak.
Igen.
Neked egyébként mi volt az első Britpop élményed? Nem csak már a Blurről eszembe jutott, hogy az első ilyen igazi Britpop dolog, amit láttam, az Modern Life is Rubbish-ról valamelyik klip az MTV-n, talán a For Tomorrow, vagy a Sunday Sunday, nem is tudom, lehet, hogy a Sunday Sunday, és akkor úgy föltűnt, hogy van itt egy zenekar, ami ilyen tökös, tehát hogy ilyen jó gitározós zene, de közben meg ilyen vicces és ironikus, de közben nem ilyen jó pofáskodó, és akkor az ilyen, akkor ez ugye 90-es évek elején az nem volt egy ilyen nagyon jellemző keverék. És aztán emlékszem, hogy kicsit később a Park Life-nak a dalai is különösnek hatottak abban a zenei érában, de a Swede is egyébként, szóval olyan se volt nagyon.
Hát én is, hogy mondjam, nekem is az MTV-n keresztül láthattam ezeket, de arra emlékszem, hogy a Metal Mickey-nek a refrénje az benne volt, a 120 Minutes-nek volt valami szignálja, amit így a reklámja, amit így bejátszottak így számok közben, és akkor az volt, én azt hallottam először, de akkoriban pont mindegy egy ilyen zűrös időszak volt, mert pont volt, hogy pár hónapig nem is volt MTV-nk, meg nem tudom, tehát én akkor abból úgy kimaradtam így kicsit később. De ha már a Blurt említed, azért velük, ugye azt érdemes megemlíteni, hogy neki 91-ben jelent meg az első lemezük, és az még egyértelműen egyrészt magán viselte a kettő egyrészt ennek a Manchester irányzatnak, tehát ugye a There's Go Other Way, az a slágerük, az teljesen ugyanaz a tánc, tehát a Stone Roses hatása abszolút kiérződik belőle, de a lemez nagy része az meg inkább ilyen shoegaze, gitárfüggöny, effektparádé és a többi, tehát így indultak az első, én szóval a Blur első klipjét én emlékszem, hogy láttam, és akkor őket is, ez a She's So High, és akkor még nekik is ilyen Billy frizurájuk volt, és így akkor őket is így úgy elkönyveltem, hogy ők is egy ugyanilyen zenekar, mint a mit tudom, akinek már is felejtettük a nevüket. Hát vagy nem is, mert voltak ezek a most nem akarok hülyeséget
annyira mondani. Annyira elfelejtettük a nevüket, hogy el is felejtettük.
Hát a Super Channel-en, ha valakinek ez még mond valamit, akkor néha leadtak azért ott a délutáni műsorságban is ilyen ismeretlennek számító zenekaroktól is klipeket.
The Dylans.
Hát igen, vagy The High, talán volt ilyen nevű zenekar is, de ilyesmikkel, és akkor azt gondoltam, hogy ez így nagyjából ez ugyanaz, és aztán ehhez képest én is csodálkoztam, amikor legközelebb láttam őket, akkor már teljesen más. Ott egy elég radikális újra
kitaláltam. Volt a Pop Scene című kislemez, ami ugye nincs rajta sorlemezen, és az volt egy ilyen, az 92, igen. Volt egy amerikai turnéjuk, amire a mai napig úgy emlékeznek vissza, hogy hát az valami borzalom volt, és hogy ahhoz kötik ezt a Angliához való visszafordulást, hogy részt vettek egy olyan amerikai turnén, amit tényleg rettenetesen rüheltek, kevés ember előtt játszottak, sokat utaztak, gondolom, nem a legjobb körülmények között, és hogy ők részint ahhoz kötik, hogy onnan hazatérve.
Azt hiszem, hogy az, ha jól tudom, akkor Damon Albarn ott volt egy kazettája, amin Kings számok voltak, tudom, a Waterloo Sunset konkrétan.
És akkor gondolom, meg volt hatva.
Igen, és akkor azt hallgatta rengeteget, és akkor érezte, úgyhogy neki az angolságukhoz kell visszatérni, mert nem csak Amerikában, hanem mindenhol máshol a Nirvana.
Van a Starship című film. Uh-huh. Azt láttad?
Nem.
Az pont erről a turnéról szól, ahol már ilyen zakókban, meg már nem az ilyen baggy-s ruhákban. Hanem már Martens bakancs, szűk farmer, zakó, meg azok a frizurák, de még talán a második lemez előtt, vagy annak az anyagával már részben turnéztak, és ott látszik, hogy totális szét vannak esve. Ott van is valami jelenet, amikor így nem, talán Graham Coxon mondja, hogy most már nagyon szeretne hazamenni. Na mindegy, igen, szóval hogy ők ott 92-93 fordulóján váltottak, és ott kísérletezgettek is a hangzásról. Ugye úgy volt, hogy a Modern Life is Rubbish-t egy másik angol kultfigura, az Andy Partridge, az XTC dalszerző énekese fogja producerelni, aztán nem ő lett.
És aztán meg lehet hallgatni ezeket a számokat, igen. Tehát YouTube-on is fent vannak az a pár, amit vele csináltak. Érdekes, hogy hova jutott volna ki. persze olyan óriási különbség nem biztos, hogy van, de lehet, hogy nem is magukkal a zenékben volt a baj, hanem egyszerűen a Stephen Street-tel jobban tudtak együtt dolgozni.
Igen, és akkor megtalálták Stephen Street-et, aki a Smithnek és Morrissey-nek volt a producere, hangmérnöke, és hát vele aztán egy ilyen nagyon hosszantartó munkakapcsolat kezdődött. Ez volt ugye Blur. És akkor ők ugye a Popscene című ilyen transziens kislemez után kihozták a Modern Life is Rubbish már említett albumot, ahol már tényleg, és akkor itt beszélhetünk kicsit a divatról is, hogy már abszolút abban azokban a ruhákban, vagy azzal az image-gel jelentek meg.
Igen, igen, igen. Hogy, hát előbb is ott teljesen egyértelműen már ott azokat a, tehát olyan elődök, és ezt nem is tagadták, hogy Julian Cope-tól kezdve Bowie, XTC, Kings, Madness, ilyesmik hallatszanak ki belőle, abból a lemezből, Beatles, nyugodtan, akár ezt is mondhatjuk. Tehát, hogy abszolút egy olyan szándékosan, és a szám szövegek is, tehát egyértelműen Londonról, és erről az egész akkori életérzésről szólnak, és direkt kiteszik, nem csak az, hogy nem szégyellik, hanem kiteszik a kirakatba, hogy mi egy brit zenekar vagyunk Londonból, sziasztok.
Akkor tehát lett például divatos Camden nagyon, igen, újra. Ezek már az években voltak bizonyos pubok, például Good Mixer nevű pub, ami nem tudom, hogy van-e még, de talán van. Amik attól lettek híresek, hogy ide járnak ezek a zenészek piálni.
Igen.
Tehát a mai napig ezeket a helyeket így emlegetik. Talán most, amikor a Blur most ezt az új lemezt összeadta, vagy kiadta, és összeálltak, és turnéra indultak, akkor talán el is vitték őket újra erre a helyre, és ott forgattak velük. Jó, Blurről még valami?
Hát még annyi, hogy ugye a Suede és a Blur között volt egy közös pont, és ez pedig Justin Frischman, aki a két frontembernek volt, nem egyszerre, de a barátnője, tehát először Brett-nek a Suede-ből, és utána Damon-nal lett egy sok éves kapcsolat.
Elég zűrös.
Igen, és aztán maga Justin Frischman is hozzátette a magáit, de az majd később, mert meg ugye mi csak 93-ban vagyok, és
Elasztikának. Jó, és a harmadik fontos zenekar, az volt a Nép együttese, és egyben a legsikeresebb Britpop zenekar szerintem nem csak Angliában, hanem úgy unblock a világon is.
Igen, hát ők már 94-ben, tehát akkor a Blur turnéről még annyit azért mondjuk el, 93-ben volt a Modern Life is Rubbish, ami nem volt egy nagyon sikeres lemez, de számukra nagyon fontos volt, mert sikerült újra kitalálni magukat, és a Park Life aztán egy évvel később, viszont 94-ben már tényleg sztárrá tette őket, és akkor ők lettek egy rövid időre a legsikeresebb új brit zenekar, de ugyanannak az évnek a végén aztán az Oasis megjelentette a saját debütáló lemezét, és hát ez pedig onnantól kezdve azt jelentette, hogy új sheriff van a városban, mert ők tényleg, ahogy mondtad is, ők már egyértelműen a Noel Gallagher olyan dalokat írt, amivel a leginkább tudott azonosulni a hallgatóság. Az Oasis volt az a zenekar, amelyik tényleg a Nép zenekara lett. Ugyan máshol azért nem voltak ők sem annyira sikeresek, mint otthon, de azért az Oasis azért Amerikában is egész sikeres volt így visszatekintve. Talán azért ekészték őket, hogy azért nem tudtak annyira akkora gyémánt lemezeket előállítani, mint otthon, de azért Amerikában is elég komoly példányszámba fogyták.
Igen, hát a Blur meg a Suede azért mindig elég artisztikus volt. Igen. Ahhoz, hogy mondjuk Anglián kívül ilyen számottevő vagy jelentékeny sikereket alkossanak. Az Oasisnek viszont voltak olyan stadion rock számai, vagy olyan mondjuk angolságtól függetlenül is értelmezhető. Igen. És hát ők is behoztak egy fazont, ezeket a parkákat, tehát a...
Igen, tréning felsőket.
Kapucnis Jacky, igen, igen, vizura.
Az egy érdekesség, hogy azért a Blurnek is volt egy nagy slágere, pont az, amikor úgy szóltak, mint egy amerikai zenekar. Ugye aztán később már a Britpop korszakuk után a Song 2 az világszerte.
Hát azzal lettek valójában egyébként nemzetközi sztár.
Igen, 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 de az már a Britpop korszakuk után
az
volt.
Az már egy másik sztori.
Az Oasisnél az érdekes, hogy náluk kevésebb ilyen direkt hasonló elődöt lehet mondani, mert a Beatles az teljesen egyértelmű, de azon kívül nincs az a fajta tudatos hivatkozás parádé, amit a Blur előadott ezen a három Britpopnak titulált lemez, Britpophoz sorolt lemez albumán.
Lehet azért belehalljuk a T-Rexet ott
bele,
is.
Persze, néha a Sex Pistolst.
Néha a Sex Pistolst.
Igen, de úgy valahogy ott inkább tényleg az érződik, hogy egyszerűen csak dalokat ír valaki, aki ebben a közegben, ebben az országban, ebben ilyen dalokon szocializálódott, és azért ők olyan nagyon nagy stílus váltásokon nem estek keresztül soha, még később sem, amikor látszott, hogy próbálkoztak ilyen pszichedélikus, meg ilyesmi dolgok, amik nagyon sokat drogoztak a, ugye már a későbbi években, még többet, mint az elején, de akkor már úgy nem sikerült nagy, akkora sikereket, mint az első két lemezzel, 94-es, meg a 95-össel, de igen, tehát az Oasis valahogy rátalált, tehát az, hogy a Wonderwall az itthon Magyarországon is ismerte még az is, aki egyébként a Britpop.
Berakod egy karaoke buliba, akkor simán.
Igen, tehát azért az átment az abba. Azért nagyon vicces, hogy az Oasis-t azért itthon folyamatosan még a mai napig, de akkor pláne alternatív zenének titulálták. Igen, pedig hát náluk mainstream előadó 90-es évek közepén nehezen lehet mondani.
95-re csúcsosodott ki ez a nagy Britpop háború.
Amit még Tamás Gáspár Miklós is így hivatkozott egyszer egy cikkében.
És ez ugye a Blur és az Oasis között bontakozott ki. Ma már egyébként a szereplők is így nevetnek rajta.
Hát most már kvázi haverok.
Abszolút haverok, meg együtt is működtek bizonyos zenei dolgokban. Egyrészt, másrészt meg ugye már akkor is azért a sajtó gerjesztette. Szóval, hogy a Britpop az egy ügy volt Angliában, a sajtónak is, nyilván a zeneiparnak is, nyilván, hogyha volt egy ilyen háború vagy vita, ezt lehetett gerjeszteni, ezért nem jött rosszul az senkinek.
Hát nem, mert ez ugye 95 augusztusáról beszélünk. Azt hiszem, hogy a Blur direkt azért hozta előrébb vagy hátrébb az ő kislemezőknek a megjelentését, mint amikor megtudták, hogy az Oasis melyik nap, melyik héten jön ki az
öréket. Hogy kerüljék el egymást.
Nem, hogy ne kerüljék.
Tehát ja, mint egyszer, hogy... igen, ja, igen, hogy ne kerüljék
igen,
el egymást.
Igen, mert az Oasis ugye a Roll With It, tehát ugye a második albumának az első kislemeze volt a Roll With It.
Aha.
A Blurnek, mert ez már a negyedik albumának az első kislemeze volt a Country House.
Amit nagyon utáltak utána.
Igen, és egyébként érdekesség, hogy a Roll With It sem a legnagyobb sláger az albumról, sőt, igazából az egyik legjobb.
Ez kb. Most rakta megint, vagy most vette megint műsorra az idei turnéján a Country House-t.
Lehet, hogy
nagyon sokáig így félretették.
Meg azt mondta, most is el szokták mondani, hogy azt a lemezt azt úgy annyira nem kedvelik.
Egyébként szerintem ez egy tök jó lemez.
Szerintem, hogy az első bőrlemez, amit így elejétől végig hallottam, és én azt nagyon kedvelem, bár lehetne kicsit rövidebb, meg biztos vannak olyan problémák, de alapvetően azért nagyon jó lemez szerintem is, de igen, tehát voltak a 95 egymás ellen, egyszer jelent meg a egy héten ez a két kislemez, és azt ugye ezt szokták mondani, hogy a csatát a Blur nyerte,
mert de a háborút. A háborút,
meg az Oasis, mert a kislemez ott a Country Life lett a number one, a Roll With It előtt.
Country Life az egy roxy music
lemez.
Country House. De egyébként ez itt tök jó lemez.
Egyébként igen, tehát a Country House lett az első, a Roll With It az elvérzett ebben a küzdelemben, de utána aztán jött a Wonderwall, meg jött a Don't Look Back, vagy In Anger, ez is azon a lemezen volt, és hát What's the Story, Morning Glory, az valami írtozatos, nem tudom hány milliós példányszámban kelt el. És egyébként a Blur lemezese teljesített rosszul, ugye magához képest, de hát azt a fajta áttörést, amit az Oasis produkált, azt nem tudták meg, nem is voltak erre alkalmasak, nem is akartak ilyet, tehát ez nem...
És ennek már ugye volt egy kis szociológiai jelennek a két zenekar vitájának, ugyanis itt a kifinomult kozmopolita London csapott össze a munkás éjszakkal, és hát ennek nyilván, amikor a sajtó ezt tárgyalta, akkor óhatatlanul is előkerült ennek a társadalmi vetülete vagy aspektusa, és akkor lehetett ezt így jól egyéb irányokba elvinni ezt a...
Igen.
Minden bizonnyal egyébként, ahogy előbb is mondtam, ez jól esett az angol sajtónak, kultúrának, a társadalom azon rétegének, akit ez érdekelte. Jól esett, hogy van egy angol téma újra, hogy két zenekar itt kicsit a Beatles és a Rolling Stones pár viadalára emlékeztető módon két zenekar itt egymásnak feszül.
Két jelen, ugyanúgy, hogy a Rolling Stones és a Beatles ott is két jelen, tehát két különböző földrajzi, meg kultúrtársadalmi háttérrel, csak hát ugye volt ott a Beatles és a Rolling Stones esetében, azért volt egy csavar.
Hogy a prolifiúkból lettek a kifinomultak, igen, és a kifinomult art school srácokból lettek a büdös lábú blúzerek.
Akikről viszont van ugye a Lemmy-nek az örökéletű megfigyelése, hogy ő ugyanakkor ő mind a kettőjüket ismerte fiatalon, és tudta, hogy az a Rolling Stones Jagger és Richards nagyon kedves, elkényeztetett fiúk voltak, és a, mit tudom, Paul McCartney és Lennon pedig Hamburgba lerúdosták az embereket a színpadról, meg mit tudom én, tehát, hogy hát, valójában...
Van ugye a Backbeat című film, ami igen. Úgy kezdődik, hogy John Lennon valami irgalmatlan kocsmai verekedésben vesz részt, igen.
Igen, tehát ott azért sok minden marketing is volt ebben, hogy, de itt lényeg az, hogy itt visszatérve a Britpopra, itt valóban az volt, tehát valóban a Blur tagjai, azok nem azok a munkás osztálybeli, nem working class arcok voltak, bár nekem az a teóriám, hogy szerintem Damon Albarn ezt azóta is egy kicsit próbálja egyensúlyozni, főleg ezekkel a sittes nyaktetkóival, amikkel mostanra kinéz.
Hát igen, neki ráadásul ugye azt mondja, hogy az apukája, ez a Soft Machine nevű zenekar mellett volt ilyen kreatív, vagy valamilyen designer. Hát
igen, neki ilyen grafikus, vagy ilyesmi szülei volt.
Szóval, hogy azért igen, a Graham Coxon is.
Ilyen bohém
műsorban. Graham Coxon sem egy ilyen alsó középosztálybeli. Tehát ő katona.
Ő Németországban született.
Igen. Szóval egy katonai támaszpont. Vagy ott voltak a szülei, ott volt, nem tudom, hogy katona volt az apja, vagy valami más, mindegy, de hogy ő is ilyen jó társadalmi környezetből származik.
Igen, és tudjuk, a Dave Roundtree-ből meg ugye azóta ügyvéd lett, tehát ő is egy
politikus
is, tehát ő egy...
Alex James pedig boldogok a sajtkészítők, igen.
Igen.
Múltkor volt egy ilyen kis film a farmjáról, és...
Focizott a mangalicáival.
Igen.
Mondta is, hogy magyar fajta, tehát ott elhangzik, igen. Tehát ő... Igen, tehát ez egy abszolút más életérzés, mint amit az Oasis volt.
Beszéljünk a Pulpról is, ha már egy szépen sorba vettük a zenekarokat. Bennük ugye az érdekes, hogy ők ilyen late bloomerek, tehát hogy ők ugye elkezdték már a 80-as években, nem abban a felállásban, ami aztán a legsikeresebb korszakot fémezte, de hogy ők egy ilyen 80-as évekbeli ilyen new wave, vagy nem tudom, art-pop zenekarnak indultak, hát nagyjából a kutyát nem érdekelte, hogy mit csinálnak Sheffieldben Sheffieldiek.
Még éjszakabbra van
Manchesterben. Ami így van. Ehhez képest a Pulp volt talán az egyik legartisztikusabb, vagy talán a legartisztikusabb.
Igen, még volt is női tagjuk, ugye? Ami a többi ezek többi tárgya a zenekarnakban nem
bár
volt.
Bár a Swade-nek az első felsőben benne volt Justin Frischman.
Igen, de hát igen. De lényeg az, hogy a Pulp az egy igen, és ők zeneileg is nagyon különböztek ettől a többi.
Igen.
Tehát ott nem a Beatles, és nem is, vagy Bowie már inkább előkerült.
Roxy Music,
igen, meg kicsit ez a, meg ott voltak ezek az ironikus, kicsit ilyen diszkó, majd hogy nem easy listening, stb. Ilyen
kicsit
hatások.
Befigyelt mondjuk a Serge Gainsbourg, meg a francia.
Igen, tehát azóta nem is voltak kontinentális hatások igen. Inkább. Bár igen. Mondjuk a Blurnek is voltak ezek az umpa-umpa, ezek ilyen német.
Igen, lift zenék. Egyébként nem is meglepő, hogy Jarvis Cocker később Párizsba költözött.
Igen.
Tehát, hogy mindig lehetett érezni így a francia kultúra, vagy a francia pop zene felé nyitottságát. Na mindegy, tehát, hogy a Pulp még éjszakabbról jött, még artisztikusabb volt.
Még régebbről.
És így van, ők jártak be a leghosszabb utat, szerintem ők futottak be talán a legkésőbb.
Igen, tehát nekik volt a His and Hers, az 94-es lemez, és akkor azon, de a Different Class egy évvel később az volt az, ami őket átvitte, ugye a Common People című szám.
Igen, de azzal viszont nagyon befutottak.
Tehát az a nagyon, tehát az egy tényleg nagyon, hát mondom, hogy Anglián kívül is, de talán még az is egy olyan, hogy azt így, igen, tehát azért az egy nagyon-nagyon ott szólt, bár itt emlékszem, hogy itt a Viva TV-n a Disco 2000-et játszották fel, és sokkal többet tőlük. De igen, tehát a Pulp azzal az egy lemezzel tényleg nagyot gurított, persze szerintem a His and Hers is majdnem olyan jó. De akkor igen, mondjuk a Different Class-on van, hogy szövegileg is, meg nem tudom, akkor van Jarvis így az ereje teljében, és akkor tényleg. Hát ugye a Common People ugye az egy nagyon indulatos kirohanás így az egy ilyen nagyon munkásosztálybeli szám, vagy munkásosztálybeli nézőpontból íródott szám, és ez valahogy így nagyon sok mindennel összekapcsolódott akkoriban ezekkel az angol, vagy ez a brit társadalmi, ugye a Thatcher idő végén, akkor már nem ő volt a miniszterelnök, hanem John Major, de akkor már a Toryk érezhetően mentek kifelé, és hát akkor ezért is érezhető azt, hogy Tony Blairék miért álltak oda emellé az egész nem mondanám mozgalomnak, nem, de szóval a...
Hát de mondjuk ezt az életérzést igen. Összetudták kötni a politikai törekvéseikkel, meg is lovagolták nyilván, hogy egy ilyen, ezzel a már említett Cool Britannia taggel, vagy nem tudom micsodával, programmal, érzéssel, nem tudom pontosan minek lehet ezt nevezni.
Igen, és hát de csak azt akartam még, hogy a Pulp az akkor olyan dolgokat műveltek, hogy akkor volt az, amikor Jarvis Cocker megzavarta Michael Jacksonnak az MTV is fellépését, meg ilyenek, tehát akkor tényleg róluk is szóltak a hírek akkoriban, ilyesmi dolgok. Pedig ma már Jarvis Cocker már egy megfontolt összakállú bácsi, nem csinál, és ő nagyon intellektuel.
Wes Anderson filmbe szerepel.
Igen, tehát tőle már ilyesmiket nem láthatunk, de akkoriban igen, tehát ilyesmik is hozzá kapcsoltak ahhoz, hogy a Britpop az úgy tényleg ott volt, az pár évig az így ott volt, nem sem azt mondom, hogy a hírekben, de hogy így a közbeszédben, majd nem tudom, tehát ez egy létező fenomenon volt, és ugye ez volt 95-re, azért van nagyon sok egyéb zenekar
hát
is megjelent.
Az volt tán az ilyen, az volt, hát nem tudom, csúcsévének nevezhetjük, de onnantól már igazándiból lefelé
igen.
ment.
Hát meg 95-ben jött ugye a Supergrass, volt a nyárslágere az All Right-tal, de akkor már megjelent az első Elastica, egy éve korábban volt az Echo Belly, az Otters már 93-ban, de ők mondjuk soha nem voltak.
Otters nekem ilyen nagy titkos favoritom volt ebből a társaságból. Ugye ők Luke Haynes, igen, gitáros énekes vezette zenekar. Kicsit a Svéd mellé raknám, mert ők is ilyen nagy Bovi mániások voltak, tökre hallatszott, tehát abszolút a 70-es évekbeli Bovi hangzás, meg dalszerzés volt rájuk nagy hatással. Luke Haynes ugye mai napig egy ilyen fura figurája.
Ilyen klasszikus, ilyen brit, ilyen örökívülálló.
Abszolút egy ilyen fura arc, csinál lemezeket.
Tök jókat sokszor.
Most nemrég éppen az R.E.M. gitárosával, Peter Buckkal csinált kettőt is egymás után. De ő belőle nem lett nagy sztár. Az Otters, nem, ezek szerintem nagyon jók.
De azért nagyon, igen, azért nagyon bizarr szövegeik vannak meg, nem? Tehát ő valahogy soha nem is...
Ja, hát ez ágában nem volt, igen, befutni. Neked még kik voltak ilyen titkos kedvenceid ebből az eresztésből?
Hát az Elastica szerintem azért őket azért, mert ők egy kicsit más, ők kifejezetten a New Wave és a Britpunknak, a Postpunk, ezekhez nyúltak vissza. Ugye volt konkrétan az egyik a leghíresebb számuk, ez egy Wire számnak a, hát nem feldolgozása, de nem is tudom, minek nevezzük ezt, mert nem feldolgozás.
Hát a jó indulatom, homás.
Igen, a másik az egy Stranglers számé, és hát ők abszolút ezt a vonalat. Ugye volt egy nagyon, még a Britpopon belül egy nagyon rövid éltő, nagyon szűk mozga, az a New Wave of the New Wave, és a többiek ilyen These Animal Men, meg hasonló nevű együttesek, akik viszont végképp eltűntek, de az Elastica ezek közül megmaradt. Ők ennek tehát egy sajátosságát képviselték.
De voltak olyan kismesterek is, mint a Boo Radleys mondjuk, igen, akik ugyancsak a Britpop előtt kezdtek, és a Britpop rakta őket így.
Igen, de nekik a 93-as, az a Giant Steps lemez, ami a Britpop korszak előtt van, az a legjobb. Az egy ilyen nagyon pszichedelikus, kicsit így a... Ők is egy shoegaze-zel jelentek meg, azt hiszem, és a Giant Steps az náluk is egy valahogy így ösztönösen így elindultak egy másik irányba, és aztán ugye nekik is volt a Wake Up Boo, ami aztán őket is bevitte a top 10-be már évekkel később.
Vagy a Ride, akik abszolút shoegaze, dream pop, vagy nem tudom milyen zenekarként indultak, és aztán a Carnival of Light című lemez, amit én nagyon-nagyon szeretek, de szerintem ők utólag, hát ilyen vegyes érzéseik vannak. Az volt az ő brit pop lemezük, meg a Tarantula című, az ami után fel is oszlottak, és aztán újra alakultak. Pár éve, 10-10, hát én viszonylag belátható múltban újra alakultak, most nem tudom pontosan hányba, de akkor nem meglepő módon a shoegaze-esebb, dream poposabb múltjukra tettek újra, tehát azt hozták vissza.
És aki zeneileg nagyon nincs köze a Britpophoz, de mégiscsak meg lehet említeni a Szentetyent, amely ugye nagyon, ugye a 91-ben indent meg az első lemezük, abszolút ilyen dance vonalon maradt, tehát nem egy gitárzenekar volt az egyetlen talán, ami nem gitárzenekar ebből az egész eresztésből, de ők viszont annyira klasszikusan 60-as évekbeli angol filmeket, zenéket idéztek meg, több ilyen filmekből részletek hallhatók, ez a 60-as évekbeli angol filmekből hallhatók részletek ezeken a lemezeken, és nagyon angol szövegek, nagyon angol zenei világ, csak egy tök más, tehát ezt a Swinging London korszakot csak nem a Beatles-félét, hanem a, nem is annyira zenét, hanem úgy ezt a filmzenés, meg azt a vonalat idézik meg. De őket is abszolút ide szokták sorolni ilyen szem kulturálisan, míg a zeneileg tök más is, mint a többi.
Bovit sokat emlegettük, és most eszembe jutott, hogy ugyanaz a Earthling az egy 97-es lemez, de hát a borítója.
Igen.
Ahogy David Bovie áll hát a zöld angol tájban, ilyen Union Jack-es kabátba, az azt nem lehet nem betudni a korábbi évek ilyen nagy brit reneszánszának, aminek az fókusz, egyik fókuszpontja az maga Bowie.
Igen, és hát ha már erről beszélünk, akkor említsük meg, hogy a 90-es évek közepének a legnépszerűbb britpop együttes az a Spice Girls volt, akik szintén Union Jack-kel, szintén ők is kitették az ablakba, tehát akkor nagyon. És akkor ez a 96-os év, ugye akkor volt a foci EB, amit Angliában rendeztek, akkor jött meg a Lightning Seeds-nek a mai napig 500-szor
átdolgozott. Nem tudom, hogy igen, most megint átdolgozták.
Igen, száma, ami ugye a Lightning Seeds sem volt egy klasszik britpop együttes, de őket is odavitta.
Az Ian Brody ugye az én maga a Lightning Seeds, ő egy gitáros énekes, és a 80-as évek eleje óta jelen van, egy Liverpooli arcot, mindenféle helyi zenekarokban játszott, az Echoand Bunnymannek volt producere is.
Holnak is volt producere.
Szóval, hogy egy ilyen nagyon, már akkor nem volt gondom kezdő, vagy nem, egy egész biztosan nem volt kezdő, és fiatal, de őt is a Britpop így feldobta, ahogy a már említett Paul Weller-t is. Hát ő mint Modfather, mint hivatkozási pont. Ugyancsak fontos lett újra.
Igen.
Ki van még ilyen, aki akkor ott újra előkerült.
Julian Cope is talán. Julian, bár ő mondjuk valamennyire végig előtérbe maradt.
Szerintem ő pont akkor ment a druidának.
Igen. Hát nem tudom, mert mások, de például a Suggs, ő neki akkor jelent meg egy szólóalbum a 95-ben, ami nagyon sikeres volt. A Madness
van a Camden Town című remek sláger, ami az akkor divatossá váló Camden Town-t énekelte meg.
Igen, vagy Terry Hall, aki szintén akkor többen is előszedtek. Damon Albarnnal is volt egy közös számuk.
Mikor halt meg Terry Hall? Nem is elég.
Ősszel, tavaly év végén. Ugye a Damon Albarnnal volt közös száma.
És Ian Brody írt neki számokat.
Igen, és Andy Partridge is.
Minden összeér mindennel.
Igen, vagy de igen, tehát hogy akkor nagyon...
Hát egy ilyen burjánzó.
Igen.
A brit elektronikus zene is ekkor virágzott ki, vagy ekkor indult el, például a Chemical Brothers dolgozott együtt a Noel Gallagher énekel a Setting Sun című száma.
Igen.
Szóval, hogy...
vannak, igen, meg hát ott azért nagyon... egyetemű összekapcsolódások voltak ott is.
Igen.
Igen, de hát például azt tudom, hogy Damon Albarn például a Massive Attack-nak volt nagy rajongója.
Uh-huh. És dolgoztak is együtt.
És dolgoztak is együtt, és hát eléggé sokat is köszönhetne. Igazából voltak, ugye akkor a Trip Hop ugye pont akkoriban volt, párhuzamosan ezzel az időszakkal akkor voltak.
Például szerintem a Massive Attack életmű az totál intakt.
Persze, hát akkor nagyon sok jó zene született a Nagy-Britanniában, ami független volt a Britpoptól. De egyébként ami még érdekes, hogy például a Super Furry Animals, ők Britpop-e vagy sem. Mert ez már van egy ilyen, néhány zenekart föl lehet sorolni, ami időben vagy valahogy ott kapcsolódik, de közben nem. Sőt, akár még a Radiohead.
Hát a Radiohead akkor indult el, viszont tökre nem.
Nem.
Egy semennyire sem
persze,
Britpop.
De hogy ugyanabban az időszakban voltak ők is, egy még akkor gitárzenekar, egy egyetlen gitárzenekar. A Super Funny Animals az is stílusilag, vagy ilyesmi azért annyira nem különbözött tőlük, de az ők, mivel ők mégiscsak egy Velszi zenekar voltak őket.
Ahogy Déri Zsolt barátunk mondta, a szuperszőrös Velszi állatok.
Igen. Őket nem tudom, hogy de ők valamennyire így a farvizén azért őket is meg lehet említeni. Az első két lemezük legalábbis abszolút abban az időszakban született, és az nem lógnak ki innen.
Ha már a Radiohead-et említetted, kicsit itt a csapongás egyébben, azt azért elmondhatjuk, hogy egyébként a Radiohead-nek a 97-es lemeze, az OK Computer, volt az egyik, mondjuk én Britpop killer.
Szög a Britpop koporsójában.
Igen, a másik meg ugye a Blur-nek a cím nélküli, igen, ugyanabban az évben megjelent lemeze. Szerintem ez a két lemez, nem biztos, hogy csak ez a kettő, de ez a kettő biztos jelezte, hogy ennek a kulturális zenei stílus, hát ez, fazon korszaknak így vége van.
Szerintem ez már 96-ban érződött, tehát akkor ugye pont elhallgatott, pont nem volt új lemeze a Blurnek, meg az Oasisnek, a Pulpnak sem, a Swede-nek volt. Nem,
a Coming Up volt.
Amit egyébként én nagyon szeretek, hát az egy szuper
az
lemez.
Az egy tökéletes lemez.
Igen, én ezt még jobban is szeretem például, mint a...
Hát én a legjobban azt szeretem.
Én is, tehát ez egy nagyon jó lemez, de...
Bocsa, Head Music-ot csak azért akartam mondani.
Az 3 éve később.
Igen, és az már abszolút, az már a zenekarnak is egy ilyen fókuszvesztett lemez, és az már végképp jelezte, hogy ennek...
Igen.
Mert az én fejemben a Coming Up az még a Britpop...
zenitje.
Dicsőség.
Igen, az, de az mondjuk egy kivétel, mert szerintem 96-ban akkor mint ahogy minden ilyen irányzattal szokott érni, hogy akkor előjönnek azok, akik akkoriban olyan zenekarok, akiknek már nem nagyon emlékszünk, hogy a Reef, meg nem tudom, ezek az ilyen nagyon hatalmas.
Akik rámennek a maradékra.
Igen, az Ocean Colors szint is ide sorolom, bár tudom, hogy ők azért ennél több voltak, tehát ők népszerűek voltak, de ott volt a Dodgy, ami szintén egy, nem is tudom, mennyire sorolható ide. Ők azért szerintem csak simán egy ilyen
volt egy ilyen sok adlagos hullám a Britpopnak.
Igen, de meg voltak olyanok, amikre én tényleg nem is emlékszem, hogy egy hangot hallottam volna, például a Heavy Stereo nevű zenekartól, ami szintén akkoriban egy pár hónapig menő volt, vagy volt a Blue Tones 96-ban, ugye ők már a Britpopnak az utolsó hullámaként, még Number One lemezük is volt nekik, tehát nagyon népszerűek voltak, igen. De volt a Gene, volt a Cast, volt egy csomó zenekar, ami már...
Cast, ez nem volt olyan rossz egyébként.
Nem mondom, hogy ezek mind rosszak voltak, csak ezek már összesen lehetett hasonlítani a adás első részében tárgyalt zenekarokkal ezeket.
Ezek már vissza se tértek a, mondjuk így, túlzás vagy ilyen kicsit összemosva az egészet a Britpophoz. Igen. Tehát itt szétrajzott a társaság.
Igen, és igazából a Blur vitte a Primet, mert az ő időrendben 97 februárjában jelent meg a cím nélküli lemezük, ami egy ilyen nagyon radikális, nagyon durva váltás volt. Ellen pont Amerika felé mentek el, pedig ők voltak azok, akik még kifejezetten 92-93-ban még kifejezetten tudatosan fordultak Amerikával szemben, miközben az életet tudnék Graham Coxon amerikai gitárzenéken nőtt fel.
Ja, és meg azt éppen akkor ezeket is hallgattam.
Igen, jó, és akkor végül ezzel sikerült megfertőzni a Démont is, és 97-ben ugye akkor már a Pavementet, és nem tudom, Sonic Youth, én nem tudom, ezeket az
hát ilyeneket hallgattak, igen.
És hát itt tök más, teljesen de más.
Nem emlékszem, hogy annyira fura volt meghallgatni kazettán a lemezkiadótól kap. Ez már a Wanted újságnak bőven az ideje, 97, akkor már 2 éve volt Wanted, és rettentően fura volt ez a Blur lemez, hogy ez mi? Mondjuk tök gyorsan megtetszett, mert tök jók a dalok, meg jól szól, meg az egész ilyen nagyon hatásos, de elsőre ilyen rettentően fura volt.
Volt, hogy akkor Viva TV-nk volt, mert egy csomó háztartásban ugye az MTV-t kikapcsolták, és helyette betették a Vivát 95 nyarán.
Úgyhogy napok ezek a magyar kultúrák.
De visszagondolom, azért ott is volt, én például ott láttam, ott volt egy-két számot előadott élőben a Blur, és leadták valamelyik este a Country Sad Ballad Man című számot, de még hetekkel a lemez megjelenése előtt, és azért nagyon, az aztán tényleg egy, és volt egy most is egy jó barátom, aki nagy Blur rajongó volt, és emlékszem, találkoztunk legközelebb, akkor mondta, hogy nem veszem meg, ez az amerikai szar, aztán persze megvette, és szerette ő is azt a lemez, de az akkor tényleg nagyon fura volt, de bejött, tehát ugye akkor a Blur már nem először találta ki magát újra, és nem is utoljára, és ez egy nagyon, nagyon sikeres dolog volt, pedig ez mondjuk valószínűleg ők annyira nem érezték jól magukat. Tehát azon a lemezen érződik, hogy akkor már Damon egy kicsit kezdett olyan, egyáltalán nem volt már olyan vidám fiú, mint 3-4 évvel korábban.
Az On Your Own című számban például már szerintem ott a Gorilláznak így a...
Ja igen, az több számban is érződik szerintem.
Aztán ugye az később még inkább lehet majd érezni itt-ott a Blurben, de hogy például ott már ugye a hip-hop így bejött így valamilyen módon.
Igen, meg voltak ilyen trip-hopos ütemek is azon a lemezen, ha jól emlékszem, igen, de biztosan voltak, és akkor ők, igazából ők voltak az elsők, akik úgy tényleg újra kitalálták magad, és ezzel például megelőzték a Radioheadet is, ha úgy vesszük, még hogy ők nem is ugyanazon a pályán versenyeztek, de és akkor utána jöttek a többiek, ugye az Oasisnek a Be Here Now, az volt a 90, az nem volt egy stílus váltás, az ott inkább csak egyszerűen, ott nagyon szét voltak csúszva.
De tök fura, mert én úgy emlékszem, hogy az egy ilyen elég sikeres lemez volt, sőt, talán az hozott mindenféle számokat.
Nyilván az első,
az előző lemez sikere.
Az 96-ra futott be igazán, és akkor az úgy nagyon vitte őket.
És akkor ez a lemez is még ment a lendülettel, de emlékszem, ezt is meghallgattam, és így éreztem, hogy ez nem oké. Tehát ez nem jó, nincsenek rajta elég jó számok. Tehát ugye az előző Oasis lemezek tele voltak szuperslágerekkel. Ez meg olyan nagyon bombasztikus akart lenni. Volt ez a helikopteres klip.
All Around the
World? Nem az All Around the World.
Nem tudom, melyik volt már.
Mindegy, igen, ha olyan jó szám lenne, akkor tudnánk. Mindjárt ezt is mindjárt meglesem. De hogy éreztem, hogy itt ilyen teátrális videó, és hogy hol vannak a dalok. Tehát erre egy tök tisztán emlékszem, hogy így azon gondolkodtam, hogy ezek most már nagyon nagyok, nagyon nagy a zenekar, és ehhez képest tök szar számokat írnak.
Igen. Igen. És hát a Pulp pedig viszont megint csak húzott el radikálisat. Ők már 98-ban jelent meg nekik
This is Hardcore.
This is Hardcore, ami egy szinte nagyon sötét, depresszív lemez lett. Ugye érdekes, hogy mindegyik zenekar, ez a hírnév, ez inkább ilyen hatással.
Ha már Wanted podcast, a This is Hardcore által inspirálva a Wanted csinált egy hardcore számot, ahol a hardcore-nak a különböző aspektusait néztük, hogy mi mindent jelent a kultúrában hardcore, ez csak így zárójelben.
Hát, bár mondjuk ez ugye zeneileg nem egy hardcore lemez volt, tehát nem a hardcore punkhoz
semmi közben volt. Pont ezt tárgyalta a lap is, hogy a hardcore nem feltétlenül azt jelenti, amit így első olvasatban mondjuk egy zenerajongó gondolna.
Igen, de hát hogy ez egy sokkal ilyen, én nem is tudom, filmzenésebb, ilyen, nem is, nagy zenekaribb, de egy abszolút olyan zene, egy ilyen Scott Walker-es.
Igen, egy kicsit ilyen Bond filmes, kicsit igen. Ilyen francia, új hullámos, nem tudom, nagyon sok hatást összedolgozó.
Nem az a lemez, amit könnyen lehetett élőben reprodukálni.
Nem.
És egyáltalán is volt slágeres. Nem, igazából a Pápnak onnantól kezdve ez egy kereskedelmi öngyilkosság volt, ugye, amit csináltak gyakorlatilag, mert a Blur ugye ennek ellenére is number one slágereik voltak, meg a Song 2, aztán az egész világon tényleg óriási sláger volt, és a This is Hardcore-on meg nem nagyon voltak slágerek.
És mire ugye a Britpopnak gyakorlatilag véget, akkor jött Tony Blair, és ő gyakorlatilag az egésznek azt a fajta ilyen, hát ezt nem mondom, hogy lefölözte a farvizét, mert ez ennél nagyobb képzavart nem is lehetne kitálni, de hogy ő valójában akkor aratta le ennek a politikai, kulturális hasznát, amikor maga az egész mondjuk ilyen kulturális irányzat az már, vagy ez a széna, vagy akármi, ez már valójában nem is nagyon volt.
Nem, hát addigra már cikinek számított ez gyakorlatilag, tehát akkor már mindenki, aki kicsit is erőmutató vagy eredeti fazon volt, már továbbá is próbálta magát eltávolítani ettől, vagy pedig egyszerűen csak tényleg máshol tartott.
Itt közben itt gondolkoztam, hogy felvessem ezt a témát személyes érintettség okán, de szerintem azért beszéljünk róla, meg fölösleges is tisztelt köröket futni, hogy a magyar zenére milyen hatása volt. Magyarországon egyetlen a magyar populáris kultúra egyetlen valamilyen módon megjelente.
Hát ez nagyon érdekes, mert azt szerintem, de mint ahogy mással is ez szokott lenni, ahogy így keletebbre haladtunk, egyre kevésbé, mert azért látszott, hogy
egyre nagyobb késéssel.
Igen, mert mit tudom én, azért Hollandiában, meg a skandináv országokban, meg ilyeneken nagyon népszerű volt, és abszolút.
Melyik volt ez a holland zenekar? A Salad?
Salad, igen. Így, tényleg, ők még hozzá is kapcsoltak ehhez a mozgalomhoz egy darab.
MTV-s műsor,
igen. Vagy a Vanadies, akik svéd, azok is valamennyire.
Tehát meg a Cardigans.
Cardigans pláne, igen. De hogy például Németországban is volt egy egész jó kis szintér, tehát az voltak ezek a most hirtelen nem jut eszembe, Blumfeld, meg volt egy pár, meg melyik volt, amiket a Viva TV-n nyomtak is. Most hirtelen nem jut eszembe, de volt pár német alternatív zenekar, amik Németországban nagyon híresek voltak, és tök egyértelműen.
Kommentben várjuk a választ német britpop zenekarokra.
Meg lesem, melyik volt az, de eszembe fog jutni. De ott azért már viszonylag szűkebb kör, de ott emlékszem, hogy volt például egy német író, akinek megjelent egy szólóalbum című regénye, aztán Benjamin von Struckrad-Barrénak hívták, amivel a film is készült abban, és ebben folyamatosan egy ilyen regény volt, ami arról szól, hogy egy fiatal srác frusztrált és egyedül van, és nem tudom, de közben meg folyamatosan a britpop számokat hivatkozik, Tindersticks-től kezdve a Oasis-ig.
Tényleg, hát a Tindersticks, az is ennek a kornak a nagyon nem britpop zenekara.
Igen, de hogy az tök egyértelmű volt, hogy a németekre azért mégiscsak volt egy viszonylag szűkebb kör, egyébként ezek Disterne. Na, ezen
Disterne.
A Hamburgban.
Volt egy ilyen nagy darab. Egyébként a Hamburg, csak megint ilyen zárójel, hogy német barátaim révén van némi betekintésem a 90-es évek német zenébe, bocsánat. És volt a hamburgi iskola.
Igen.
Tehát volt a Diregírunk nevű zenekar, meg Tokotronik. A Disterne. Igen. Tehát létezett egy olyan nem britpop, tehát egy ilyen nyilván teljesen más kulta és pályát befutó zenei világ, a német könnyű zene, de létezett egy hamburgi iskola, ami több zenekar ilyen indie gitárzenét, vagy alternatív gitárzenét.
Igen, és azért volt is nekik egy bizonyos, tehát nem az volt, hogy 30 ember előtt játszottak, hanem
nem,
azért
nem,
egy
nem,
teljesen
nyomta
őket a vivatégát, én is láttam őket itt. És ahogy jöttünk Magyarországra, ennek egyre kisebb volt a társadalmi inputja. Hát így a mainstreamben ez egyáltalán, ugye már beszéltünk arról, hogy itthon az Oasis is alternatívnak számított, úgyhogy akik itthon, az a nagyon kevés zenekar, amik megpróbálkozott ezzel, amik láthatóan a Britpop vagy Britpophoz sorolt együttesek inspirálták őket, ők lehet, hogy aztán később már voltak, közelebb kerültek a mainstreamhez, de a 95-96-97-ben így nem sok jele volt így a, nem? Tehát így a magyar... Most így nyilván,
hogy... Ez a hülye helyzet.
Igen.
Igen, hát az... Tehát
most ezt szerintem belül...
A 95-ben mondjuk is voltak ilyen indie bulik Budapesten, igen. Ezt szerintem fontos elmondani, annak a kornak egy ilyen fontos kulturális jelensége volt.
Fölépett a Stone Roses a szigeten 96-ban, és akkor volt egy...
Rettenetesen rossz volt.
Igen, de utána is volt egy sokat emlegetett buli a szigeten, egy ilyen brit, ahol meg azt hiszem, Ian Brown maga is lenézett.
Én Manival találkoztam azon estén, ő és valami Road mentek, és ott valami úton találkoztunk, és iszonyatosan be voltak basszva, és na mindegy, és akkor odaszóltunk, hogy és az ilyen vicces volt. És akkor volt a legenda szerint, hogy Ian Brown annyira szétcsapta magát, hogy nagy színpad alatt elaludt valahogy oda, hogy bekuckózott, és ott így bealudt.
Igen.
Ez vagy igaz, vagy nem igaz, tök mindegy, mert sztorinak... Bihari Balázs kollega szerkesztő azt mondja, hogy de igaz. Tehát akkor igaz.
Igaz. Hát mi el is akarjuk, hogy így, vagy szeretnénk is, hogy igaz
Svéd
legyen.
97-ben volt.
97-ben
Bowie volt.
Head Music-kal voltak igen, már itt. Tehát igen. Igen, ugye a Blur 2013-ban jutott ide, és az Oasis pedig 2000-ben, de Noel Gallagher nélkül lépett fel a szigeten.
Igen.
A Pulp 2002-ben volt először.
Igen. Szóval, hogy voltak ilyen Britpop bulik Budapesten, ahol fölépett Heaven Street 7, Amber Smith,
időrablók,
nagyon fontos. Mindig el kell mondani, mert tényleg egy ilyen nagyon méltatlanul keveset emlegetett magyar zenekar Szegedről. Az időrablók, akik szerintem egyébként zeneileg talán ők játszották a legbritpopposabb zenét Magyarországon, ezt én így kimerem jelenteni, meg az Amber Smith, a Heaven Street 7 rehatott, de ott sok minden más is benne volt a mixben. A Bérces Robi első zenekar, a Blabla, azon is tökre hallatszik a Britpop hatása. 60-as évekbeli zenés, de hát ugye a Britpopban az is benne van. Nem is tudom, ki volt még, akire így...
Hát nem nagyon volt más, tehát arra emlékszem, hogy mit tudom én, hogy azért a Wanted, ugye, hogyha akkoriban azért ott ez így rendszeresen előkerült, és ott is...
Bocs, Ragdoll nevű Békés Csabai zenekar, ugye...
Később, már
igen,
később
de ők, ugye a Kővári testvérek...
Ők inkább ezt az ilyen, nem is tudom, ezt az Ocean Carrier színvonalat nyomták.
Igen, de hát rájuk is hatott. Emlékszem, hogy fesztiválon láttam őket először.
Ez a bluesos Rolling Stones.
Igen, hát erről afelől jöttek. De rájuk is hatott ez a brit.
Abszolút.
Valaki úgy mutatta be nekem őket, hogy itt a Békés Csabai Stone Roses.
De ők is, én 2000 után, 2001-ben, vagy valahogy
akkor. Hát ennyi csúszás.
Igen.
Ennyi csúszás volt akkor is.
Igen. Most eszembe jutott, hogy a Manic Street Preachers-ról sem beszéltünk
például.
Pedig hát ugye ők szintén nem voltak Britpop, ugyanakkor mégis az legsikeresebb időszaka egy 96-ra esett.
Igen.
Na most már nem is tudom, mit akartam mondani, ez annyira...
De ez nagyon fontos, hogy a Manic Street Preachers ne hagyjuk.
Sőt, a Stone Roses-nek is ne felejtjük, hogy 95-ben megjelent végül az a szerencsétlen második lemeze.
The Chinese Democracy.
Igen, tehát, de hogy visszatérem, hogy a magyar, igen, tehát, hogy Magyarországon azért valahogy, én mindig úgy éreztem, hogy így nagyon úgy kezelték ezt, hogy hát ez ilyen alternatív, ilyen angol, ez így nem.
Hóbort,
hogy ez így nem. Tehát, hogy emlékszem, hogy a Wantedban is jöttek ezek az olvasói levelek, hogy miért kell ezzel annyit foglalkozni, meg nem tudom, tehát amikor olvastam azt, akkor volt, hogy igen, hogy ez így. És kicsit még a nem ti, de még szerintem a szerkesztőségnek is voltak olyan tehát Új Péternek is voltak ezek a visszatérő fordulata, hogy a hülye gyerek frizurás brit popperek, meg a nem tudom.
Voltak viták.
Igen, szóval ez így itthon sokkal inkább, a grunge az sokkal inkább gyökeret vert itthon, sokkal nagyobb táborhoz szólt, sokkal, de jó, nemzetközileg is ezek azért sokkal sikeresebb zenekarok voltak, mondjuk egy, mit tudom én, egy Pearl Jam, vagy akár egy Soundgarden, vagy nem tudom, mint a legfőbb.
Két dolgot akarok még mondani, vagy két témát akarok felvetni, aztán persze bármiről beszéltünk még, hogy ugye részint azért találtuk, hogy legyen ez az adás, mert nem csak azért, mert 30 éves a Britpop, hanem azért is, mert itt szoros egymás utánban, bár ezek a zenekarok már az elmúlt 10x évben sporadikusan vissza-vissza tértek, a Svéd már a sokadik új lemezét adja ki, összeállása óta a Blur a második új lemezét adja ki, sokat turnéztak. A Pulp is állt össze időközben, meg aktív Jarvis Cocker valamennyire. De valahogy idén volt egy ilyen csomósodási pont, hogy Svéd is turnézott, a Supergrass tavaly turnézott,
A Pulp
turnézott idén, a Blur új lemezt adott ki, és turnézott, turnézik. Szerinted hogy pont most van egy ilyen 30 éves ismétlődések? Ugye azt szokták mondani, hogy a könnyű zenében egy 30 év után jönnek vissza bizonyos dolgok.
Hát igen, de hogy igen, a Pulp esetében talán igen, mert ott azért ott hosszabb szünetek voltak, tehát ott, meg ott volt egy haláleset is. Ugye szerintem ő azért... Ugye ezek közül a zenekarok közül, tagok közül más nem halt meg. Vagy talán az Oasisnek az első dobosa?
Igen, ő igen.
Tony McCarroll?
Igen.
Elég szerencsétlen sorsú volt.
Szegény.
Igen. De hogy a... Igen, tehát hogy vagy pont az Oasis ebből kimaradt. Bár most is felreppentek ilyen hírek, hogy majd most izé, tehát így, de...
Még talán a Blur, talán a Damon Albarn, vagy Graham Coxon mondta, hogy hát, hogy ő nagy pénzt tenne arra, hogy meg ugye azt javasolná, hogy vagy szeretni, vagy örülne neki, ha összeállnának.
Hát ez nem történt meg egyelőre, viszont igen. Hát a Blur esetében szerintem tényleg ott inkább, leginkább arról van szó, hogy Damon most egy kicsit, ugye elmúlt években a Gorillazzal volt aktívabb, azt most így láthatóan ezt a kettőt így párhuz, így felváltva futtatja, és most jött rá megint a Blurnek az ideje. De hogy most az, hogy ők azért most jutottak el oda, hogy a Wembleyben fellépjenek.
Igen, sose játszottak.
Sose játszottak, most meg kétszer egymás után megtöltötték. És ugye én ott voltam az egyiken.
No, akkor mesélj, légy szíves.
Úgy, hát...
Milyen volt a közönség?
Hát a közönség...
40-es, 50-es
nagy részt emberek? Igen, de voltak családok, tehát úgy családok, hogy apuka, aki mit tudom, most 50 éves, és kívülről fújta a szöveget, meg a 15 éves fia is. Tehát ilyet többet is láttunk. Tehát az átlag életkor az ilyen 35-40 volt, de voltak fiatalok azért. Érdekes, hogy igazából tényleg az volt, hogy itt azért látszott, hogy annyi, hogy nem egyfajta réteg, hanem nagyon sok, tehát akkor kimegy 100 000 ember egy koncertre, vagy 90 000, az igen, tehát itt azért látszott, hogy ezek, hogy ott azért ez is a, bár ugye azt mondtuk, hogy az Oasis a népzenekara, de most arra elmondhatjuk, hogy a Blur is az lett. Tehát nekik azért nem az volt, hogy kimentek, és mindenki csak a, nem tudom, Girls and Boys vagy a Parklife-ot ismerte, hanem az összes számot kívülről fújták sok, még a nem single-eket is, mert eléggé úgy volt összeállítva, hogy nem egy best of turné volt, hanem voltak.
Kicsit ilyen Modern Life is Rubbish,
igen,
aminek évfordulója volt.
Igen, abból
az
többen,
is fókuszba került.
Tehát az, hogy egy Oily Water felkerült, vagy egy...
Az nem magától értetődő.
Igen, tehát ezek bekerültek a műsorba, ezek nem, valóban. És hát a zenekar az meg nagyon, tehát itt volt a Damon egy alkalommal el is írta magát a nézőtéren, tehát hogy amikor így próbálta mondani, hogy ők és Graham, azért látszott, hogy ez Damon, tehát itt sokkal jobban látszott az, hogy mik a dinamikák ebben a zenekarban, így élőben. Tehát
akkor ment gajra is a zenekar, amikor ők ketten összevesztek.
Igen, én igazából azt a Think Tank lemezt én nem is tartom annyira egy Blur lemeznek, ami nincs rajta Graham.
Na, egyébként amikor mondtam, hogy a Gorilla ilyen protogorilla, az ugyan, mint egy gorilla.
Igen. És itt látszott, hogy itt, és mondta is,
szépen ugye,
hogy a gyerekkoruk óta, mint a hány évesen ismerték meg egymást, és akkor nem gondolták volna, hogy egyszer ez. Tehát neki, látszott, hogy neki nagyon sokat számít az, hogy a Wembleyben vannak, és tök látszott, hogy hogyan válogatták össze az előzenekarokat, tehát, hogy
Polverrel
és a Selector. Igen, Polverrel és a Selector voltak. Igen. Az előző nap azt tudom, hogy a Slow Tie lett volna, de ő neki volna ez a botránya, ezért őt lecserélték valakire, és a Sleaford Mods. Tehát azért próbáltak újakat.
Akik a Szigeten is itt
igen.
voltak.
Igen, de ott én jobban örültem, mert én a Steve Ormondzot már láttam, és röködött a Selector. A Steve Ormondzot, igen.
Na,
igen.
És én is.
De igen, tehát itt azért egy egyértelmű nosztalgia trip volt, bár szerintem az két új szám, amit eljátszottak, azok azért pont a két lemez, két legjobb száma volt.
Én tökre bírom ezt az új Blur lemezt egyébként.
Nekem valahogy a többi az annyira nem, de aztán még próbálkozom majd vele, de szerintem a St. Charles Square azért az nekem azt tetszik a legjobban, tehát de az egy kicsit el is jut a többitől, de azzal kezdték a koncertet, tehát az egy, és tök jó. Úgyhogy a közönség nagy része azért láthatóan nem ismerte, de mégis azzal sikerült. És akkor onnantól kezdve igazából nem mozogtak idegenül ez egy ilyen nagy színpadon sem, ilyen nagy közönség előtt sem. Szóval jó volt úgy, mert látni, jó volt őket látni a Szigeten 10 éve, de azért ez egész más őket így hazai pályán látni, egy olyan közönséggel, ami láthatóan abszolút együtt lélegzik velük. Mondjuk volt egy vicces, mit is mondott? Hogy, ja igen, úgy akkor már nem is tudom, mondott, ez egy vasárnap este volt ez a koncert, és mondta, hogy Damon, hogy hát, hogy igen, a hétfő reggelt nem szeretjük, mert akkor mindig korán kell kelni, meg mit tudom, és akkor valakit meg is jegyeztem, hogy na persze, hát őre kezdtem pont olyan munkája, hogy neki hétfő reggel vagy hétkor kell kelnie. De abszolút jó hangulatú volt, tehát a közönség nem volt semmi, azért voltak részeg emberek, meg mit tudom, kifele.
Hát legyen egy kicsi koncert. Igen, de
persze, de nem volt semmi. Nem. Voltak kifele, azért az nem volt egy, ott egy óra volt, amíg eljutottunk a metroállomásig, akkor a tömeg volt, úgy engedték, tudod, ilyen
etapokban.
Igen, etapokban engedték az embereket, és óriási tömeg volt végig, és de közben ott énekeltek, fölzéket, szövegeket, Blur számokat énekelt a közönség is spontán, meg ennek egy felüljáróra kiállt egy ember, aki fogalmam sincs, hogy ki volt, és egy ilyen hatalmas hangszóróval Blur számokat játszotta, de ő nem volt a koncerten szerintem, vagy legalábbis ott lakik a közelben, csak hazaugrott egy hangfalért. Nem tudom, miért csinálta, mert pénzt nem látott belőle, de szóval ilyenek voltak. Tehát látszott, hogy ez egy egész
úgynevezett népünnepély.
Meg igen, mert ahol mi egy ilyen kis szállodában voltunk, ott is láttad, hogy több Angliából érkeztek arra a koncertre, ott is másnap láttunk ilyen bőrkarkötős embereket, akik láthatóan valahonnan, nem tudom, Stoke Trentből, vagy honnan érkeztek a koncertre.
A Swede-nek ez a legutóbbi lemeze is tökő, ez az Autofiction, ami egy ilyen jó, sötét, ilyen gitározós lemez. Ellentétben ez egyébként előző 2 vagy 3 ilyen atmoszférikusabb, lassabb lemezük, de hogy ez tök, hát meglepő vagy sem, mondjuk azért egy ilyen több évszín után újra összeáll a zenekartól, mégiscsak meglepő, hogyha az összeállás utáni új lemezeik mind ilyen tök jó ihletet, és hát nem ilyen turné alibiként elkészített lemezek, hanem látszik, hogy van kedvük együtt dolgozni, és a Swede-nél ez például tökre látszik.
De az például ott is fura, hogy azért ott is volt egy nagyon nagy törés, és hogy az, hogy hát még annak idején.
Ja, Bernard Butler.
Igen, aki azért nem tért vissza.
Bernard Butler ugye nemrég itt játszott a Sam Lee folk énekessel a Magyar Zeneházában. Ábrahám Zsolt barátunk, aki ugye az Időrablóknak is, és a HS7-nek is volt gitárosa, mesélte, hogy ment a Magyar Zeneházába a koncertre. Egyszer csak a Hősök terén észrevett egy férfit biciklivel, aki olyan nagyon elveszetten ott áldogált, és hát így látszott, hogy hát egy ilyen fazon, és kicsit közel ment, és Bernard Butler állt a műcsarnok előtt biciklivel, és így talán szót is váltottak, hogy merre kell menni, mert elment bicajozni, és nem talált vissza a koncerthelyszíne. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis színes, hogy hát ő találkozás hőseinkkel.
Igen, ő más utat választott, bár ugye neki is volt egy a Michael Mountain Butler még 96-ban.
Hát meg volt két szóló lemeze is.
Igen, az is végig.
Én egyébként tökre bírom azokat a lemezeket.
Az is a Britpop.
Igen. Övrhez.
Igen. Igen, de hát igen, hát Pulp esetében pedig hát ott inkább Jarvis inkább azóta is inkább szólóban csinál.
És inkább artisztikusabb dolgokat.
Igen, tehát ott neki látszik, hogy a Pulp azért inkább az egy fiatalkor, inkább most már csak ilyen nosztalgia.
Igen, és ott szó nincs igazán, azt hiszem, tehát hogy nincsen szó, hogy új lemez csinálnak. Na, hát szerintem nagyjából amit lehetett, meg amit szerettünk volna, azt elmondtuk.
Biztos lesz majd együttes név, ami ezt be fog ugrani. Úgy,
igen.
Ezt erről is nem említettünk meg.
Igen, mondjuk az Echo Bellyt is tökre bírtam, ha már itt tartunk.
Azt én is, igen, igen, igen. Ugyanis ott ráadásul egy indiai származású frontasszony volt a...
Igen.
Sonia Aurora Madame.
Igen, úgy hívták. Na, szóval, hogy kommentbe várjuk az obskurus Britpop zenekarokat. Ez volt a Wanted Podcast, a Britpopról Inkei Bence volt a vendégünk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
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 A Wanted Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!